Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, és a mai témánk egy szerintem elég aktuális téma lesz, ami a utolsó időkben az egyházat érinteni fogja, ez pedig a szellemi lelki éhezés elsősorban. És egy jól ismert bibliai történet alapján szeretném, hogyha néhány tanulságot levonnánk ebből az Ószövetségben megírt történetből, ami az egyik legfantasztikusabb könyv az Ószövetségben. Egy nagyon kis, rövid terjedelmi, mindössze 4 fejezete van, de annyi üzenet van benne, annyi profétikus előkép van a végidőkkel kapcsolatban, Izrael megtéréséről, a pogányok megtéréséről. Ezekben csak egy nagyon picikét fogok majd szemezgetni, de a mai hangsúlyt nem erre szeretném fektetni. Nyissuk is ki Bibliánkat a Rút könyvénél, hiszen a Rút könyvéről van szó, és az első részből szeretném az első 7 verset felolvasni, alapige gyanánt. Tehát Rút könyve első rész, első 7 verse. Abban az időben történt, amikor a bírák ítélkeztek az országban, hogy éhség támadt a földön. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi a feleségével és 2 fiával, hogy Moab mezején lakjék. A férfi neve Elimélek volt, a felesége Naomi, a 2 fiának pedig Mahlon és Kiljon volt a neve, efrátiaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Azután meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt a 2 fiával. Ezek Moábita leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpa, a másiknak Rút volt a neve. Mintegy 10 esztendeig laktak ott, meghaltak ők is mindketten, Mahlon és Kiljon is. Így az asszony 2 fia és férje nélkül maradt. Útra kelt azért a menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezeiről, mert hallotta Moáb mezein, hogy meglátogatta az Úr a népét, és kenyeret adott nekik. Elhagyta tehát azt a helyet, ahol élt, 2 menyével együtt, így indultak útnak, hogy visszatérjenek Júdea földjére. Nagyon érdekes ez a történet, és ahogy mondtam, nem fogjuk végigvenni a 4 fejezetét, hiszen nagyon sok szegmense van ennek a könyvnek. Én egyetlen egy gondolatot szeretnék ebből kiemelni az éhínség kapcsán, hogy milyen üzenete van ennek a mai napra, a mai alkalomra, és hiszem, hogy számotokra is egy áldás lesz, nekem is nagyon sok üzenet jött belőle. Nézzük akkor a történetet. Azt olvashatjuk, hogy az esemény akkor zajlódik, vagy játszódik, amikor a bírák kora van Izraelben, ez a kivonulás után Egyiptomból 40 évig van a pusztai vándorlás időszaka, van egy 20 éves honfoglalás letelepedés időszak, és aztán egy mintegy 450 éves időszak a bírák korában. És ha megfigyelitek a bírák könyvét, rengeteg problémát találtok és láthattok ott. Én néhányat említettem itt csak meg. Az egyik, amiről visszatérő gondolat, hogy nem volt király még Izraelben, mindenki azt csinált, amit akart. Ez egy liberális társadalom volt, senki nem szólt bele senkinek az életében, mindenki bármit megtehetett, láthatjuk majd, hogy milyen erkölcstelenség is van az országban, hogy milyen bálványimádások vannak, erőszak, elnyomás, jön az ellenség, mindig elvisz valamit, néha Isten támaszt egy szabadítót. Tehát egy tipikusan egy olyan időszak van Izraelnek az életében, ami a mai korunkat is jellemzi, hogy az emberek szabadosak, bárki bármit bárhol megtehet, Isten népe is már elment ebbe a teljesen szabados irányzatba, és korábban már beszéltem már a hitehagyásnak a különböző fázisairól, és majd az Úr megsegít a következő alkalommal, folytatom az Antikrisztusról szóló sorozatot, és ott meg fogjuk majd nézni a szekularizáció hatásait is, illetve a különböző társadalmi változásokat, milyen hatással van a gyülekezetre, illetve hogy az egyház miért nincsen már hatással a világra, ezt már a következőekben szeretném kifejteni. Nagyon gyakori volt ebben az időszakban, hogy Isten nem szólt a néphez. Sámuel könyvéből jól tudjuk, hogy a bírák korában nem volt gyakori Istennek a beszéde, nem volt gyakori Istennek a kijelentése, és egy idő után az emberek el is szoktak attól, hogy Isten szólhat hozzájuk, Istennek lehet beszéde, Isten táplálhatja az ő népét. A bírák korruptak lettek, tudjuk Éli főpap életéből is, hogy a fiai miket csináltak. Tehát volt egy ilyen nagyon sötét szellemi-lelki időszak Izraelnek az életében, nem volt áldás, nagyon sokszor volt fizikai éhség az országban, jött az ellenség, elvitte az állatokat, elvitte a terményt, felperzselte a földet. Voltak ilyen kisebb-nagyobb győzelmek, és egy bizonyos időre megszabadult Isten népe, de mindig belekerültek ebbe a ciklikusságba, hogy bűnbe estek, Isten megszabadította őket, mert szabadítóért kiáltottak, jött egy bíró, rendet rakott, és utána Izrael visszaesett ismét a bálványimádásba, és gyakorlatilag nem volt olyan nép a környezetében, amelynek az Istenével valamilyen módon ne kerültek volna így negatív kapcsolatba. Tehát ez egy nagyon zűrös időszak volt, és ebben az időszakban olvashatjuk ezt az eseményt, hogy amikor a bírák vannak, amikor Izraelben nincsen rend, van egy laza törzsi szövetség, nyilvánvalóan itt a kis térképen lehet látni, hogy foglalják el az ígéret földjét. De a törzsek nem tartanak össze, nem fognak össze, amikor például Debóra is énekli a győzelmi éneket, illetve kimennek a hadvezérek, hogy egyesítsék a törzseket a ellenséggel szemben, hogy megvédjék az országot, akkor az egyik éppen a hajóinál ücsörög, a másik a karámoknál gondolkozik. Tehát semmilyen összetartó erő nem volt ebben az időben, Isten népe körében. És egy ilyen helyzetbe következik be egy éhínség, amikor Isten nem szól, amikor nincs egy határozott vezető, amikor nincs egy tekintélyes ember, aki rendet tudna rakni. Nem olvasunk egy főpapról, aki a silói sátorból eljön és úgy kicsikét helyre pakolja a dolgot. Tehát semmilyen normális szellemi lelki vezetés nincs az országban, és az emberek elég nagy problémába kerültek. És ekkor következik be ez az esemény. Többféle elmélet van, hogy pontosan a Bírák könyvébe hova lehet tenni ezt az időszakot. Valaki nagyon az elejére helyezi, hiszen ott Eglon Moáb királyáról van szó, és azt mondja, hogy inkább az elején. Viszont ha megnézzük a könyv végét, hogy Dávid a negyedik generációs leszármazott, illetve Dávidnak a életét, akkor azt láthatjuk, ez nagy valószínűséggel az utolsó Bírák környékén játszódik, ha az életkorokat elkezdjük kiszámolni. Tehát nagy valószínűséggel Sámson után, és valamikor Sámuel között történik, és valószínűleg a könyvet is még Dávid korában írták meg, vagy Dávid kora környékén, hiszen Sámuelről, Salamonról, a következő nagy uralkodóról, aki kiterjesztette Izraelnek a határait, már nem olvashatunk. A következő ilyen nagyon fontos dolog, hogy az esemény nem csak a Bírák korában, hanem Betlehemben is játszódik. És azért is adtam ezt a címet a szolgálatomnak, hogy miért éhezik Isten népe Betlehemben, mert maga Betlehemnek a városa azt jelenti a héber szövegben, a Betlehem, hogy a kenyérnek a háza. És nagyon érdekes, hogy az arabok ma ezt úgy hívják, hogy Batlahun, ami pedig azt jelenti, hogy a húsnak a háza. Tehát a hús és a kenyérnek a háza. Tehát egy nagyon gazdagon termő vidék, és ha megfigyeljük az ószövetségi kijelentéseket és az újszövetségi kijelentésekkel összevetjük, akkor azt láthatjuk, hogy az ószövetségben a Betlehemnek a városa és a hozzá kapcsolódó események lefedik az újszövetségi gyülekezetnek a mintáját. Egy typuszát adják, egy típusát adják az újszövetségi gyülekezetnek, és nem véletlen, hogy Jézus hol születik meg? A kenyérházában. Ő, aki az élő kenyér. Oda jön meg, oda érkezik meg, oda születik meg, ahol majd ő lesz az élő kenyér. A végén majd fogok erről egy kicsikét beszélni. Ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont, és azt is látni kell, hogy Betlehem volt az a hely, ahol a minden héten, amikor a templomban kicserélték a szent kenyereket a szentélyben, akkor a betlehemi búzamezőkről, a betlehemi gabonamezőkről készült gabonából vitték fel a hozzávalókat ehhez a kenyérhez. Tehát még a templomban lévő szent kenyerek is abból az alapanyagból készültek, ami Betlehem területén találhatóak voltak, és ezt egy Efratai Betlehemnek is hívták, ami egy gyümölcsös helyet jelent, egy gyümölcsöző helyet jelent. Tehát minden szempontból egy tökéletesen ideális hely, ahol mindenféle élelem megvan arra, hogy Istennek a népe békességben, biztonságban, szellemileg, lelkileg, néha fizikailag is jól felhízlalva, jól tudja magát érezni. A másik ilyen nagyon fontos jellemzője az áldozatok helye. Betlehem volt az a hely, ahol a pásztorok voltak, Jézus korában is, de Dávid korában is tudjuk, hogy Dávid is egy pásztor volt, és azok a bárányok, amelyeket itt legeltettek a későbbiek folyamán, ezek voltak azok, itt Migdollal kell majd összevetni, itt Hóseásnál, illetve Ámosznál van erről egy profécia, most ezt nem fogjuk kielemezni, de a lényeg azon van, hogy ezen a környéken tartották azokat az állatokat, amelyeket áldozatra vittek. Amiket felvittek a Jeruzsálemi templomba, Páska ünnepkor, a mindennapi Tamid áldozatkor, a különböző ünnepi áldozatokkor. Innen vitték fel erről a helyről. Így tehát Betlehem az a hely, ahol az áldozatok születnek. És a gyülekezetnek is, hogy ilyennek kellene, ahol a Istennek a népe olyan személyeket nevel fel, olyan személyeket táplál és készít fel a szolgálatra, akik az életüket az oltára teszik. Nekünk is ilyennek kell lenni, és egy jó működő gyülekezetben ilyen személyek is kerülnek elő. A harmadik ilyen az élővíz kútjának a helye, a 2 Sámuel 23.6-ban olvashatunk egy történetet arról, amikor Dávid megszomjazik Adullám barlangjába. Ez oda visszajön 50 kilométerre van Betlehemtől, nagyon sok sivatagi ilyen oázis meg forrás van azon a környéken, és Dávid azt mondja a szolgáinak, hogy neki honnan kell víz? A betlehemi kútból. És három hős harcosa vállalt ezt az 50 kilométert, úgyhogy ellenséges területre mennek be, mert a filiszteusok elővesei Betlehemig jutnak, átvágják magukat, és vizet hoznak Dávidnak erről a helyről. Dávidnak az a víz kellett, ami a betlehemi kútból volt. És a gyülekezetben is fontos, hogy ilyen élő víz kútjai legyenek. Az elmúlt alkalommal pontosan erről beszéltem. A negyedik dolog, ez a felkenetésnek a helye. Tudjuk, hogy amikor Dávidot Sámuel felkeni, hol keni fel? Szülőfalujában, Betlehemben. A gyülekezetnek kellene annak a helynek, ahol az emberek megtérnek, újjászületnek, szentlélekkel betöltekeznek, és végzik az Istentől kapott elhívásokat és szolgálatokat. Ez is bemutatja, hogy Dávidot is itt kenték fel, és itt indult meg a szolgálat útján, amiről egyszer már beszéltem is a Góliát kapcsán. A következő a pásztorlás helyhez kapcsolódik az áldozatokhoz. Nagyon sokáig itt éltek, illetve még mind a mai napig is vannak pásztorok Betlehem környékén. Ez a pásztorlásnak a helye. És egy normális gyülekezetben pásztorlás zajlik. Nem béreskedés zajlik, hanem pásztorlás zajlik. Akkor az embereket terelgetik, vezetik Isten útjára, füvesmezőkre, ilyen-olyan legelőkre, stb. Ez a biblikus modell, aminek meg kell valósulnia a gyülekezetben. Aztán Rútkönyvéhez kapcsolódva ez a megváltás helye. Boázról olvashatjuk, hogy ő az, aki megváltja Naominak az örökségét, a örökösödési törvénynek a jogán, és Rút így teljes mértékben betagozódik majd Izraelnek a közösségébe. Profétikusan előre vetíti, hogy a vadolajfa hogyan oltatik be a szelíd olajfába. Egy előképe annak az eseménynek, amely a Golgotai kereszten történt, és annak a következményeivel kapcsolatban. A következő a hősök születésének a helye. Legalább két olyan hős van az Ószövetségben, Asaiel és Elkanán, akik Dávid hősei voltak, és mind betlehemiek voltak. És egy jó gyülekezetben hősöket nevelnek ki. Nem veszteseket, nem kudarcos embereket, hanem akiket felkészítenek a szolgálatra, Isten szolgálatára. És ezek az emberek hősök lesznek. Lehet, hogy nem nagy dolgokat fognak elérni, úgymond a világ szemében, de emberek gyógyulására lesznek, emberek áldására, építésére, felemelésére lesznek. Ilyen hősökre van szükség. Vagy ha Krisztusért vállalni kell különböző dolgokat, ezek az emberek odaállnak, ahogy Dávidnak a hősei is. És ezek is mind-mind Betlehemből származnak. És legutoljára a dicséretek születésének a helye. Dávid Zsoltárnak egy része ezen a helyen született. És egy jó gyülekezetben dicséretek születnek. Ahol Isten háza van, ahol a kenyér háza van, ott meg kell, hogy jelenjenek az új dicséretek. Hát ebből is lehet látni, hogy Betlehem, ha megnézitek ezeket a dolgokat, egy ideális gyülekezet? Ideális gyülekezet. Tökéletesen megvan benne minden ahhoz, hogy Istennek az embere felkészített legyen a szolgálatra, és minden Istentől rendelt munka elvégzésére. Tehát fontos, hogy egy ilyen közösség és egy ilyen gyülekezet hatással fog, és tud is lenni a társadalmára. És ott van ez a család, azt láthatjuk ezt a házaspárt, illetve a két gyermeket, hogy ők úgy döntenek, hogy ők elmennek erről a helyről, mert éppen rossz napok járnak. Éppen éhínség van. A férfit úgy hívják, hogy Elimélek, és az azt jelenti, hogy az én Istenem a király. Emlékeztek rá, beszéltem arra, hogy egy olyan időszakban élünk, amikor nincs király Izraelben. És mégis egy szülő azt a nevet adja a gyermekének, hogy az én Istenem a király. Ezeknek a szülőknek volt hite, volt reménysége, volt egy jövőkép a gyermekével kapcsolatban, és egy istenfélő családban nőhetett fel ez a férfi, csak azt lehet látni, hogy amikor krízisbe kerül az életük, a családi életük, akkor egy borzalmas rossz döntést hoz, mert nem úgy viselkedik, mint akinek valóban az Isten ellen a király, hanem önhatalmulag dönt ezzel kapcsolatban, és a Bibliában a névadásnak mindig kulcsfontosságú szerepe volt. A Bibliában a névadás mindig kifejezte a szülőknek a hitét, kifejezte a szülők reménységét, kifejezte az Istenről alkotott képüket. Nagyon sok mindent elárult. A mai nyugati kultúrában már nagyon nem szoktak odafigyelni a névadásra. Keresztény körökben természetesen odafigyelünk arra, hogy a gyermekünknek azért nem adunk Jézabel nevet például, vagy ilyen nagyon negatív bibliai szereplőket, de nem is valamelyik népszerű sorozatból nevezzük el a gyermekeinket, mert most az is megmutat egyébként valakit, hogy egy hívőszülő valamiként népszerű sorozatról nevezi a gyermekét, mert megmutat egy értékrendet, hogy mihez húz közel a szíve, mivel van igazából úgy kompatibilisen összekapcsolva. Ma már ennek nagy divatja van, mindig is törik a fejeket a utónév bizottság, hogy most mit ne engedjünk meg, mert mindenféle neveket kitaláltak már. Én is a munkám során jó pár ilyen furcsa névvel találkoztam, hogy kétszer kellett gondolkozom, hogy kell leírni, de azért általában megbirkóztam vele. Tehát a névadás az mindig egy nagyon szimbolikus és nagyon komoly dolog volt, és Izraelben ennek mindig jelentősége volt. És amikor korábban már utaltam rá, de részletesen azért nem vettük végig, hogy amikor Isten találkozik így egy emberrel, vagy amikor Isten valakinek belenyúl az életében, nem egyszer megváltoztatja a nevét. Fordít egyet az életén, fordít egyet a sorsán, hogy teljesen más pályára állítsa be. És a hívőszülőknek a gyermekei Istennek a neve is nagyon sok mindent el tud árulni nekünk ezzel kapcsolatban. Aztán itt van a hölgy, Naomi, ő azt jelenti, hogy gyönyörűségem, szépségem, kedvesem. Egy fantasztikus név. Gondoljatok bele egy ilyen családot. A feleség azt mondja a férjének, hogy az én Istenem a király. A férje azt mondja, gyönyörűségem, szépségem, mátkám, kedvesem, puszi-puszi. Igaz? Ilyet Izaura tévében nem láttok. Ez szenzációs. Itt van egy ilyen család, minden idilli, nagyon jó helyen laknak, nagyon jó helyen vannak, Isten áldás ott van az életünk. Efrataiak voltak, ez még a rabbinikus hagyomány feljegyző, hogy ez egy arisztokrata vonal volt Izraelben, tehát előkelő családból származik. Nem véletlenül, hogy amikor Boáz is megváltja, azért tekintélyes örökséget vált meg. Nem a semmit, nem pusztán a nőt szerzi meg, hanem Elimélek örökségéhez is hozzájut Boáz. Tehát itt azért komoly, tekintélyes dologról van szó. És egy nagyon ideális dolog van, csak hát a bírák korában járunk, a nép bűnöket követel, vétekben van, és jön egy éhség. Jön egy nagyon-nagyon nehéz időszak, és még mielőtt ez bekövetkezik, mert a történetből látjuk, hogy nem csecsemőkkel indulnak útnak, hanem fiatal férfiakkal, akik majd meg is tudnak házasodni, ebben a csalba történik egy tragédia. Nem tudjuk pontosan, hogy mi okozta, vagy mi történt, de születik két gyermek. Lehet vitatkozni, hogy ikrek voltak-e vagy sem, vagy egymás után születtek rövid időn belül, de az egyik gyereket úgy hívták, hogy Maklón, ez azt jelenti, hogy beteg, gyenge. A másik pedig Kiljon, ez pedig azt jelenti, hogy elenyészés és sorvadás. Az a ház, ahol eddig az én Istenem a király, meg gyönyörűségem, szépségem van, az megy 10-15 éven keresztül, te szerencsétlen, te beteg, te nyomorék, te gyere ide, te nem való vagy semmire. Óriási figyelmeztetés ez a mai hívő embereknek, hogy hogyan beszélnek a gyermekeikkel, hogyan nevezik a gyermekeiket, milyen gondolatokat ültetnek el a szívébe. Ezek a fiúk így nőttek fel. És az apa megtehette volna, mert hogy az Istene volt a király, hogy miért nem úgy nevezél a gyermekét hitáltal, hogy például Rafa, vagy Refuel, vagy Refájam, ami gyógyítót jelent. Isten a gyógyító, Isten az, aki meggyógyít. Számtalan formáját adhatta volna, hogy hittel Isten majd be fog lépni az életükbe, és meg fogja gyógyítani a gyermeket. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, de egészségesek lesznek a gyermekeim. Nem. Ő meglátta ezeket a gyermekeket, nem tudjuk, hogy koraszülöttek voltak, vagy valamilyen testi fogyatékossággal születtek, erről a Biblia nem ír semmit, de olyan nevet adott nekik, ami a gyermekeknek az egész életét meghatározta. És az otthoni beszédnek a légköréről már korábban a nyelvbűnei kapcsán beszéltem, de nagyon meghatározza egy család légkörét, hogy hogyan beszélünk egymással, hogyan viszonyulunk egymással, hogyan tekintünk a gyermekünkre. Mert ha még esetleg fizikálisan tényleg van probléma, tényleg nem egészséges a gyermek, de akkor is lehet hittel beszélni a gyermekkel, és Isten kegyelméből a legtöbbet kihozni belőle, amit csak lehet. De ez Isten által, Istennel lehetséges, Istenbe vetett hittel lehetséges. És azt látjuk, hogy ez a család, ez ide jutott, hogy ez a gyönyörű, boldogságos légkört valami megtörte. És valószínűleg ez lehetett az oka, hogy amikor jön egy ilyen éhínség és nehézség, akkor Elimélek úgy dönt, hogy fogja a családját, és elmegy Moab földjére. Ez több szempontból is problémás a döntést illetően, mert egyrészt Moab földje, itt láthatjátok a térképen, ez a Jordán folyó túlpartján, a Holtenger mellett van, és itt a rajzon nem nagyon látszik, de röviden elmondva Betlehem, Jeruzsálem, Jerikó, Hezbon, Dibon és az Arnon folyón keresztül jutnak Moab földjére. Nem egy olyan nagy távolság ez egyébként, és ide mennek el. Ide vándorolnak. Nem északra mennek Izraelnek a másik területére, mondjuk a galileai térségbe, ahol szintén hasonló jó búzamezők vannak, illetve gabonatermő, állattenyésztővidék van. Nem a tenger mellé mennek, hogy esetleg akkor legalább hal lesz, vagy valami. Semmilyen nincsen, egy totál vadidegen helyre viszi el a családját. És nagy kérdés, hogy a feleség is meddig rágta a fülét, vagy mennyit rágta a fülét az asszony, hogy menjünk már, menjünk már, menjünk már. Tehát ez a fajta presszió, amit Delila is végez Sámsonnal szemben. Nem lehet tudni, de azt lehet látni a történetből, hogy itt a férfiak viszik a felelősségnek a súlyát, ők haláloznak el, viszont a nő marad egyedül. Lehet, hogy Moabban volt már kenyér, csak nem volt kenyérkereső. Hoztak egy olyan döntést, ami évtizedekre meghatározta utána ennek a nőnek, illetve majd Ruthnak a... És amikor nincs kenyér a gyülekezetben, nincs kenyér
Betlehemben, akkor az emberek máshol fogják keresni. És Elimélek és családja a lehető legrosszabb helyen próbáltak meg megélhetést keresni. Mai időkben is van ilyen, hogy sok keresztény hagyja ott a közösséget, a gyülekezetet. Elmegy talán más országba is, mert hát a megélhetés miatt. Hát megvan írva, hogy a saját házanépéről nem visel gondot, az rosszabb a hitetlennél. És viszi a képességeit, viszi az Istentől nyert áldásait, javait, és gazdagítja vele a világot. Nem Isten népét. És azt láthatjuk ebből a történetben, hogy Moáb földje az, ami távol van az ígéret földjétől. Ott hagyták az örökséget, ott hagyták a rokonságot, ott hagyták Istennek az áldását, ott hagytak mindent. Gyakorlatilag radikálisan szakítottak az életükkel. Biztos úgy gondolták, hogy hát egy pár évet kibírunk Moáb földjén, egy pár évig ott szépen elleszünk, berendezkedünk, és akkor majd visszajövünk, majd meglátjuk. Csak ez a fajta tervezgetés és ábrándozgatás nem úgy jött össze, ahogy kellett volna. Moáb volt ráadásul az a terület, ami az egyik ilyen leginkább ítélet alatt álló terület volt, még az ószövetségi szempontok alapján Amálek és Ammon mellett. Maga Moáb is egy vérfertőző kapcsolatból születik. Hogy születik? Lót és a két lányának a együtt lévő éjszakázásából születik, mert a lányok azt hitték, hogy elpusztult az egész világ, nincs több férfi, majd akkor apucival pótoljuk a dolgot. Így születik Moáb. És Moáb lesz az, azt olvashatjuk az 5 Mózes 23:3-4-ben, ami egy nagyon fontos figyelmeztetés lehetett Elimeleknek is, és nem vette figyelembe Istennek a beszédét. Az 5 Mózes 23:3-4-ben ezt olvashatjuk. Az ammóniak és a moábiak nem mehetnek be az Úr közösségébe. Még tized ízig való leszármazottjuk sem mehet be az Úr közösségébe, sohasem. Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert fölmérelték ellened Bálámot, Beor fiát, a mezopotámiai Petorból, hogy átkozzon meg téged. Egy olyan helyre mennek, ami nem csak hogy ellenséges Izraellel szemben, hanem még a kor egyik legkvalifikáltabb varázslóját is előguberálja, amikor Izrael megyen az ígéret földje felé, hogy megátkozza Istennek a népét. És egy ilyen helyre mennek, a lehető legrosszabb választás. És mindig az a legszörnyű a keresztények életében is látni, hogy amikor elkezdik elhagyni a gyülekezetet, elkezdek elmenni Istennek a közösségéből, akkor nem egy picit rosszabbat választanak, hogy esetleg egy más gyülekezetbe mennek, vagy más városba költöznek el, esetleg ahol még azért van mondjuk hívő gyülekezet, hanem nagyon sokszor a másik végletbe esnek. És Isten megengedi nekik azt, hogy mint a tékozló fiú eljussanak a vájúig, elmenjenek a legmélyebb pontig. És Moáb volt az, akinek a törzsi vagy a fő istensége mi volt? Kemos. És Kemosnak mi volt a legfőbb jellemzője? A gyermekáldozat. Egy olyan helyre mentek, ahol egy olyan bálvány Isten az Úr, ami gyermekeket követel, hogy te ott megélhessél, hogy neked ott biztonságod legyen, hogy neked termésed legyen, hogy neked az állataid szaporodjanak. És Naomi szép lassan elveszíti a két gyermekét is. Sokba került ez a moábi kirándulás. Meghal Elimélek, azt olvashatjuk, és utána meghal a két fiú is. Ez az azt, hogy mindent elveszített, mert hoztak egy rossz döntést. És sok hívő nem gondol bele abba, hogy a tűzzel játszik, amikor azt mondja, hogy ó, hát most pár évig nem járok gyülekezetbe, fel kell építeni a karrieremet, most iskolába kell lennem, most tanulnom kell, most házat vettem, most megyek feleséget keresni idegenbe, vagy férjet keresni. És azt hiszik, hogy büntetlenül megúszhatják azt, hogy elhagyják Istennek a népét, az Istennel való közösséget, és a bűn útjára lépnek. Nem lehet megtenni. Naomi és családja borzalmas árat fizetett érte. Úgy jön majd vissza a történet végén, látni fogjuk Naomi Ruth-tal, mint a tékozló fiú. Egy száz semmibe. Semmit nem hoztak magukkal. A puszta életüket hozták, amikor meghalott a Naomi az örömhírt, és majd ezzel szeretném majd befejezni. Csak ezt tudták magukkal hozni. Moáb mindent elvett tőlük. Sokat ígért, látszólag minden van, dús legelők, sok állat van, de elveszítette a férjét, elveszítette a gyermekeit, nem volt unokája, a gyermekei magtalanul haltak meg. Az egyik legnagyobb csapás és ítélet Izraelben, hogyha egy nő vagy egy férfi utód nélkül hal meg. És Naomi nem láthatta meg a fiai életében, hogy unokái lettek volna. Izraelben mind a mai napig szokás, hogyha egy terhes nő felszáll a buszra vagy villamosra, és egy ilyen, még egy idős rabbi is van a buszon vagy villamoson, átadja a helyét, mert úgy gondolkoznak, hogy lehet, hogy a messiást hordja a szíve alatt. ez a nő még ezt is elveszítette. Ezekből a gyerekekből nem lett messiás. Ezekből nem lett az asszony magva. Mert volt egy ilyen háttér is, volt egy ilyen döntés. És mai napon arról szeretnék beszélni, hogy ezek a döntések, hogy kialakulnak egy ember életében, egy személyiségben, egy családban, milyen gyülekezeti okai vannak ennek. Van személyes felelősség, mert a döntést ők hozták meg. Nem kényszerítette őket senki, hogy elhagyják az ígéret földjét. Boáz ott maradt. A megváltónk ott van. Boáz nem hagyta el ebbe az időszakban sem Betlehemet, mert ő végig kitartott a legnagyobb nehézség idején is. Boáz ott volt. És amikor ott volt, jó helyen volt. És Isten megáldotta Boázt. Ahogy annak idején megáldotta Izsákot is, amikor éhénység volt. Azon a földön, ugyanazon a körülmények között százannyit aratott. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy maradj ott. Elimélekről nem olvassuk, hogy megkérdezte volna Istent. Nem hallgatjuk, hogy ima közösséget tartottak volna, hogy most mit csináljunk. Semmilyenről nem olvasunk. Semmilyen szellemi vezetés nincs. Van egy kövér föld a Jordán túlpartján, átmegyünk, kicsikét táborozunk, sátorozunk, aztán majd visszajövünk. És tényleg csak egy pár évről van szó. Belegondoltok, itt durván 10 éves időszakról van szó, nagy idő egy ember életében. Relatíve mondjuk egy 70-80 évet számolunk, nem tűnik olyan túl soknak. Nem tűnik soknak. Sokszor iskolában több időt eltöltünk. Igaz? De mégis ez a 10 év sorsfordító volt. És Isten kegyelme az, hogy ebből kihozott, amit kihozott. Nézzük meg a éhség okaival kapcsolatban néhány dolgot, amit a Bibliában tanulhatunk, és szeretnélek is bátorítani benneteket arra, hogy több oka is van, én most csak kettőről szeretnék ma az idő rövidsége miatt beszélni, és bátorítani titeket arra, hogy ha látjuk a jeleket vagy a problémákat, akkor ne dugjuk el a fejünket a homokba, meg ne csináljunk úgy, mintha nem történne semmi, hanem akár a személyes életünkbe is, de vegyük észre a problémákat. Ahogy mondtam, most elsősorban gyülekezeti dolgokról szeretnék beszélni, hogy amikor Isten népe körében történik valami, és egy picikét majd részletesebben fogok majd beszélni a személyes dolgokról. Az egyik ilyen fontos alapige a 3 Mózes 26-19-20-ban van, amiből megérthetjük azt, hogy a bírák korában miért van éhség, és a bibliai beszámolók alapján azt lehet látni, hogy a éhség az általában, amikor bekövetkezik a Bibliában, az Istennek vagy az ítélete, vagy a figyelmeztetése. Mert valamikor csak figyelmeztetés, és ha a nép megtér, akkor viszonylag kisebb gonddal megúszszák. De amikor már ítéletként jön az éhség, annak már nagyon-nagyon komoly következményei vannak és lehetnek. A 3 Mózes 26-19-20-ban ezt olvashatjuk. Megtöröm megáltalkodott kevésségeteket, és olyanná teszem ezeket fölöttetek, mint a vas, a földeteket olyanná, mint a réz. Hiába minden erőfeszítés, földetek nem ad termést, és a földfái sem adnak gyümölcsöt. Az első és legnagyobb probléma, amikor Isten az éhséget vagy az éhséget rábocsátja az ő népére, amikor megvonja az esőt. Bezárja az eget, nem jön felülről az áldás, nem jön az eső, és a föld pedig alkalmatlanná válik a megművelésre. És Izraelben is a mózesi törvényeket, ha megnézitek meg a mózesi könyvet, akkor Isten világosan mondja, hogy Egyiptomban nem volt probléma, Nílus kiárat, lerakta az iszapot, visszament, stb. Ott csinálták a dolgot, ott az nem hitalapon működött. Viszont a Kánaán földje, Izraelnek a földje, Isten népének a területe, az hitáltal működik. Ott, amikor hitáltal működnek a dolgok, Isten adja az esőt, amikor nem adja, és a nép bűnbe kerül, akkor Isten bezárja a csapot. Nem úgy van, mint Egyiptomnak a földjén, Egyiptomnak a területén. És amikor Isten elkezdi egy gyülekezetben megítélni a bűnt, amikor a gyülekezetben felveti a fejét a bűnnek a kérdése, megtűrik a bűnöket a gyülekezetben, annak az első látható és radikális jel, amikor Isten elkezdi elzárni a csapot. Amikor nem jön felülről jövő áldás Istentől. Amikor nem csöpög az eső Isten népe életére. Amikor nincs ott Istennek a kegyelme, nincs Istennek a munkája a gyülekezetnek az életében. A Zakariás 14-17-ben olvashatjuk azt, ha pedig valamelyik nép nem megy fel a föld nemzetei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a seregek urának, arra nem hull az eső. 1000 éves királyságra szóló profécia, de a mai kor és nagyon fontos üzenete van. Ahhoz, hogy az ég csatornái megnyíljanak, ahhoz, hogy Istennek a kegyelme, jó akarata megnyilvánul egy gyülekezetbe, mire van szükség? Imádatra és hódolatra. Más Istent nem lehet imádni a gyülekezetben, csak az örökkivaló Istent. A názareti Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Csak őt lehet imádni és felmagasztalni. Jézus Krisztussal együtt, a Szentlélek által. Ez a kulcs. És az 1000 éves királyságban is, amikor Isten Jézus Krisztus által látható módon jelen lesz a Földön, azok a nemzetek, akik nem mennek el imádni, nem mennek el dicsérni Istent, nem fog rájuk hullani eső. Ezért van a gyülekezetben nagyon nagy fontossága és jelentősége az imádatnak és a hódolatnak. Hogy amikor eljövünk egy gyülekezetbe, ezzel a szomjas szívvel jövünk-e, hogy Uram, töltsd be engemet, töltsd be, Uram, az éhségemet. Vagy pedig jó, hát énekelünk egy párat, a dicsőítők vagy felkészülnek, vagy nem, és akkor valahogy az úgy elmarad. De mennyivel másabb az, amikor a dicsőítőkön is ott van a prófétai kenet, amikor ott van a Szentlélek munkája a pengetés közben, akkor elkezd áradni Istennek az esője. Miért? Mert imádjuk és dicsérjük a seregek urát. Ezt nem szabad megspórolni. Amikor az eső elkezd elmaradozni, akkor a gyülekezetben pontosan ezek a dolgok kezdenek el a háttérbe szorulni. Nincs már kinek énekelni, nincs már mit énekelni, nincsenek új dalok. Betlehemben nem születnek új zsoltárok. Miért? Mert Isten már nem hullatja az esőt. Nem hullatja ránk az esőt. És itt felírtam még a gyülekezet szellemi légkörével kapcsolatban, hogy mi a legfontosabb, hogy egy szellemi légkör jó legyen? Az imádat. És az imádkozás. Nézzétek meg, amikor Izraelben már több mint 3 éve nincs eső. Illés mit csinál? Imádkozik. Uram, add az esőt. Abban az időben még harmad sem volt Izraelben. Harmad sem volt. Nemhogy eső, még harmad sem volt. És Isten ahhoz, hogy esőt adjon, nem így adta az esőt, hanem Illésnek el kellett kezdeni imádkozni. Tehát amikor érzékeljük azt, vagy látjuk azt, hogy a gyülekezetben ilyen monotonitás van, nem tapasztalható Istennek a jelenléte, Istennek a munkája, nincs áldás az életünkön, akkor kezdjük el keresni az okokat. Uram, miért zártad el a csapot? És kezdjünk el imádkozni, hogy Uram, add az esőt. Uram, add számunkra az esőt. Zakariás 10:1-2-ben olvashatunk egy nagyon érdekes igét. Ezt sokan sokféleképpen magyarázzák, de kicsit prózai boka van neki. Azt olvashatjuk, hogy kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején. Az Úr szerez villámlást, ő ad záporesőt és mezei növényt mindenkinek, mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat mondanak, és hiába valósággal vigasztalnak. Ezért szélednek el, mint a junyáj, és nyomorognak, mert nincs pásztoruk. Látjátok? Izraelben, amikor két nagy esős időszak van, az egyik a korai esőzésnek az időszaka, ez októbertől decemberig van, és van a késő esőzés időszaka, március-áprilisban, amikor az aratás következik be, itt most volt az aratás ünnepe a sávút is, de miért kell imádkozni a késői eső idején, hogy Isten adjon esőt? Hát azért, mert a korai eső időszakában az szinte mindenhol hullik. Az szinte egyenletesen oszlik el Izraelnek a különböző területein, általában a megszokott módon, viszont a késői eső nem ilyen. A késői eső az nem mindenhova hull. És ha megnézzük például Amós próféta könyvében, az egyik ítélet pontosan az volt, hogy az egyik városra ebben az időszakban Isten az aratás előtt adott esőt, a másik városra pedig nem adott esőt. És az emberek egyik városból a másikba rohangáltak éppen, ahol Istennek az áldása volt. Ugyanez megy a gyülekezetekben, hogy itt egy kicsit jobb a dicsőítés, akkor átszaladok oda dicsőíteni, de utána átjövök ide, mert itt a prédikáció jobb, ott jót tudok beszélgetni, meg jobb a házi csoport, és most sokan rohangálnak itt gyülekezetről gyülekezetre, mert nézzék, hogy Isten hova hullatja éppen a megnyitott csatornát. De Isten nem ezt akarja, hanem minden gyülekezetben akar adni esőt. De mi a feltétele? Kérjük. És ha nincs eső, mi következik? Szétszéled az én népem, mint a junyáj. Ha nincs eső, szétszéled Istennek a népe. Ha nincs Istennek az áldása, nincs Isten munkája a gyülekezetben, szétszéled a nép. Elimélek is ezért ment el, mert nem volt eső, nem volt áldás, és elmenekült arról a helyről. Független attól, hogy Istent nem kérdezte meg, és sajnos nagyon-nagyon rossz döntést hozott. Tehát ez az egyik ilyen tapasztalható jel és oka a gyülekezet éhénységnek, amikor már nem igényeljük, hogy Isten hullassa ránk az áldását. Hogy természetesnek veszük, hogy bezárodott fölöttünk az ég, és érc a föld. És nem hajt már gyümölcsöt, nem tudunk gyümölcsöt teremni, nem hull ránk Istennek az áldása az égből, és itt tényleg nem nagy dolgokra gondolok, hanem az, hogy Isten szól hozzánk, hogy Isten gyógyít bennünket, hogy Isten helyreállít bennünket, hogy Isten meggyógyítja a kapcsolatainkat. Ilyen kis apró hétköznapi dolgok. És akkor ezek elkezdenek kiszorulni, ezt egy darabig idézőjelbe eltűri az ember, de amikor rendszeresen ezt tapasztalja egy gyülekezetben, és elkezd éhezni, akkor jobb esetben elkezd imádkozni és könyörögni, rosszabb esetben pedig, mint Elimélek, megy Moáb földjére. Elmegy a gyülekezetből vissza, pereputyot, családot, mindenkit visz magával. És majd fogja enni ennek is a gyümölcsét. De ezen a helyen ki kell tartani, mint ahogy Sámgár is kitartotta az ő földjén. Jó, tehát ez az első és legfontosabb, hogy amikor ilyen időszak van, kérjük az aratás urát, kérjük Istent, hogy adja ezt a késői esőt. És nem véletlen, hogy az utolsó időkben, utolsó idő proféciáiban számtalanszor megjelenik ez a késői esőnek a képe, hogy még az aratás előtt, mielőtt még Isten ezt a korszakot lezárja, az aratás az általában a világvég és a korszakoknak a végét jelenti, akkor minél több embert meg tudjunk menteni. De ha szükség van felülről jövő áldásra, hogyha valaki bejön a gyülekezetünkbe, megtapasztalhassa, hogy Isten közöttetek van. Úgy érzem, hogy hazajöttem. Isten szól hozzám, Isten beszél hozzám. Olyan dolgokat hallottam, akár a dicsőítésben, akár egy bizonyságtételben. Valamikor egy bizonyságtétel nyitja meg ezt a csatornát. Amikor valaki őszintén feltárja, hogy Isten mit végzett ebben az elmúlt időszakban. És sokan ebből bátorítást és megerősítést nyernek. A második probléma, hogy nincs kenyér. Az első, tehát a víznek a problémája, az esőnek a problémája, a Szentlélek munkájának a hiánya, az áldástalanság. Ez is egy súlyos probléma, hiszen ha nincs eső, nincs termés. A másik az viszont, hogy nincs kenyér. És még az első esetben nagyon-nagyon sok minden függ Istentől, az ő kegyelmétől, az ő áldásától. Itt a kenyér esetében a szolgálattevőkön, a személyes gyülekezeti tagság, vagy személyes gyülekezeti tagoknak az életében is óriási felelősség van, hogy a kenyér kérdéshez hogyan viszonyulunk, és hogyan kezeljük. A kenyér kapcsán, ahogy mondtam, Betlehem a kenyérháza, és ma sok olyan gyülekezet van, ami olyan, mint egy kiürült pékség. Itt ezt a kis rövid sort írtam fel csak, hogy látszólag minden megvan a gyülekezetben. Van programozott kemence. Szépen be van programozva minden. Mettől meddig lehet énekelni, imádkozni, igét olvasni, közvetíteni, minden szépen be van programozva, csak nincs benne kenyér. A sütő jól működik, a dagasztóteknőt is be lehet kapcsolni. Lehet, hogy még liszt is van a raktárban, csak nincs kenyér. Néha egy-egy morzsa lehullik itt a pékségbe. A pékségben látjátok, amikor ki vannak téve a kenyerek, alul mindig van egy ilyen gyűjtő tárcon, a morzsák ott vannak. Na néha valami leleesik egy-egy ilyen gyülekezetben. Valamit lehet találni. De a morzsát nem elégítik meg az embert. A morzsa az nagyon kevés. Nem szabad megengedni, hogy egy gyülekezetben, bár látszólag minden adott, hogy friss, ropogós kenyér kerüljön ki a szószékről, a dicséretből, akár egy bizonyságtételből, és mégiscsak azt látjuk, hogy minden látszólag működik, minden be van kapcsolva, minden programszerűen zajlik, és még sincs ott a kenyér, nincs ott Istennek az áldása, minden futószalag szerűen szépen lemegyen, a hagyományos kenyérgyártási technológiát végigvisszük, és még sincs kenyér. Valahogy mégis a szalag végén ott, míg az emberek mennek haza, úgy nincs miről beszélni. Nem találkoztak az élő kenyérrel, Jézus Krisztussal. A másik ilyen dolog, hogy értéktelen dolgok a szószékről. Ez már az igehirdetők és a tanítóknak a felelőssége elsősorban, amikor különböző filozófiákat kezdenek el hirdetni a szószékről, amikor különböző liberális teológiákat kezdenek el. Azért van most ma sok anorexiás gyülekezet, mert olyan igehirdetők vannak, akik a teológiáról úgy kerülnek ki, hogy ők maguk sincsenek megtérve, és amiről beszélnek, az is inkább egy ilyen eszmefuttatás. Valamilyen dolgot éppen összeolvastak, vagy hallottak, vagy valamiről van egy jó kis jegyzetük, na akkor arról most beszélni kell. És akkor arról beszélnek. Ahogy egy protestáns teológus mondta, ha nincs miről beszélned, olvasd fel pár ige verset a nemzetségtáblázatból, és mondja, amit akarsz. Körülbelül ez a hozzáállás ebben az esetben, hogy bármiről beszélhetsz. Sajnos nyugati keresztény közösségekben gyakorik, hogy gyakorlatilag ilyen MLM típusú beszédeket tartanak, amikor az embereket próbálják ilyen multilevel módszerekkel felkészíteni az előttük álló nehézségre, csak nincs benne Isten. Világi módszereket kezdenek el alkalmazni a gyülekezetben, ez megnyilvánul a lelki gondozástól elkezdve, a különböző hogyan legyél sikeres 10 pontban és 30 lépésben könyvek széles skálájáig. Meg lehet nézni, dugig van vele most a keresztény bookshopok, vagy hogy hívják ezeket, ilyen könyvesboltok, és a statisztikák élén is ezek vannak torony magasan. És nem az van benne, hogy hogyan szándod a magadat, hogyan szolgál Krisztusnak, hanem hogy neked hogy lesz jobb, neked hogy lesz több pénzed, több házad, több vagyonod, hogyan lehetsz sikeresebb ebben az életben. De az, hogy esetleg Istennek egy kicsikét többet odaadni abból, amink van, meg úgy az időnkből, meg úgy minden, az úgy valahogy kezd egy kicsikét háttérbe szorulni. Mert a szószékről is ezt hallják. Tetszett az, amikor tanulmányoztam végén a baptista egyház történetet, akkor a két világháború között, de úgy emlékszem előtte is, mikor a baptista igehirdetők kaptak egy ilyen kis bizonyítványt, vagy ilyen kis lapot a hatóságnak, akkor az volt rá, hogy hitszónok. hogy a hitet prédikálták. Nem a hitetlenséget, nem a sületlenséget beszélték, hanem a hitet prédikálták. Ez egy annyira jellemző volt a baptista ébredések időszakában, hogy valóban a hitet prédikálták, amikor az emberek meg tudtak térni. Valóban élő kenyér jött a szószékre, az emberek Krisztussal találkoztak. És úgy kapaszkodtak bele egy-egy ige hirdetésbe, mint hogy majd Naomiba fog kapaszkodni Rút, hogy hagyj menjek veled. Mert ott lesz az áldás, ahova te mész. Szintén egy profétikus előképe az utolsó időknek, ahogy mondtam, ebbe szintén nem fogunk belemenni. És ha megnézitek például, én jó pár ilyen prédikációt láttam és hallottam, amikor a tévtanításokból készültem, hogy sok olyan ige hirdetés van, amikor nem olvasnak fel az igéből. Az ige nem kerül elő. Mondanak egy pár buzdítás, bátorítás, legtöbbször az adakozásról például, hogyan lehet sikeres az anyagi életedben, ha előbb nekem lesz 9 helikopterem például, de ahhoz nektek előbb alakozni kell, hogy nekem jó legyen, mert nektek csak akkor lesz jó. Tehát én áldás közvetítőké váltak bizonyos ige hirdetők. Valahol a Biblia, ahogy mondtam, nem is kerül elő a szószéken, csak esetleg így ide ki van téve így marginálisan, hogy azért valami keresztény látszata legyen a dolognak. És mivel tuningolják fel? Van egy másfél órás magas szintű idézőjelben művészi dicsőítés, ami általában, még ha úgy kapja el az ige hirdetőt, a Szentlélek még hatással is lehet rá, és ennyi. És az emberek úgy mennek haza, hogy nem változik az életük. Elmennek a gyülekezetbe, és úgy mentek el, úgy jöttek, ahogy mi se történt volna, most protestáns vonalon beszélünk természetesen, de mert semmilyen változás nem történik. Mert az emberek nem kapnak élő kenyeret, nem kapnak élő ige hirdetést. És ez a nyugati típusú teológia és filozófia, amely kiölte magából a zsidó gyökereket, kiölte magából Isten igének a tiszteletét és a szeretetét, mindenbe beleköt, ami a Biblia alapján ki van jelentve, a humanizmus, a racionalizmus és a különböző dolgok, ezek mind-mind oda vezettek, hogy kiürültek a templomok Európában. Mindjárt mutatok majd egy kis képet is ezzel kapcsolatban. Aztán probléma lehet még az is, hogy van ugyan kenyér, csak romlott alapanyagból készül. Ezek általában a tévtanítások. Amikor már Magyarországon is feltűnt, Erdélyben is hallottam problémát, hogy nem kell gyülekezetbe járni például. Hát otthon is lehetsz hívő. Nem kell neked elmenni Betlehembe, felesleges. Szépen ott alak és kuckurban négy fal között. Látod most, milyen jól működött a karantén idején? Otthon is már megmaradtál hívőnek? Hát megmaradtam. Ugye, hogy milyen jó volt? Nem kellett felkelni, nem kellett a gyerekekkel nyűglődni, nem kellett időbe elkészíteni az ebédet, nem baj, ha csúsztunk egy kicsit, még ha kimentünk egy pattogóért esetleg, nem. Ugye, hogy milyen könnyen be lehet forgatni az embert ezzel a gondolkodásmóddal? Ott teljesen felesleges itt a gyülekezetre hangsúlyt fektetni. Vagy például nem kell igét olvasni. Ez is szintén felmerült. Sok ige hirdető attól fél, hogy ha a hívők elkezdenek igét olvasni, akkor rájönnek, hogy hülyeséget beszél a szószéken. Meg tévtanításokat mond. Akkor jobb, ha inkább nem olvassa. És mit szoktak tanítani? Nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ergo, ha mindent tudsz, akkor minek neked a Biblia? És erre mondja Jézus majd az evangéliumokban, hogy tévedjetek, mert nem ismeritek sem Istennek a hatalmát, sem pedig az írásokat. Az új szövetségi hívő arra ismerkszik meg, hogy eszi a kenyeret, mert Betlehemben van, a kenyérházában. Nem csak kap kenyeret a kenyérházában, hanem ő maga is táplálkozik Isten igéjével. A 20 perces napi igeolvasásról már beszéltem, most lehet, hogy fel kéne emelni 30 percre, mert különben nehogy elsodortassunk. Tehát lehet szerintem napi fél órát a mostani időben is bátran tölteni Isten igéjének a tanulmányozásával. És az is megjelent, hogy nem kell ige hirdetés sem, mert nem kell elmenni érte a gyülekezetbe, szintén online, azt nézel meg, azt válogatod ki, azt a kedvenc ige hirdetőt hallgatod meg, amelyiket éppen szeretnéd. Aztán van ilyen, hogy adalékanyagos kenyér a gyülekezetben. Ezt Besenyő Pista bácsi után szabadon, nem baj, ha nem finom, csak sok legyen. Tehát lehet, hogy tele van mindenféle zagyvasággal, de legyen jó hosszú. Tehát ha 5-től 7-ig van gyülekezeti alkalom és egy óra prédikáció, azt akkor is ki kell tölteni adalékanyaggal, hogyha esetleg nincs annyi üzenet, mert azt a sok ebetűt még azt mindenféleképpen bele kell tenni a prédikációba. És ez általában azokra az igehirdetőkre jellemző, ez az adalékanyagos prédikáció, akiknek nincs elhívásuk az igei szolgálatra. Figyeljétek meg, hogy sok olyan igehirdető van, hogy 10 perc is sok belőle. Tehát érzed, hogy 10 perc után a következő 10 perc ugyanazt mondja el még négyféleképpen, és saját maga körül forog. Ez olyan, mint a főiskolán szoktam tanítani, hogy a prédikáció végének, tehát a prédikációnak az a legfontosabb része, hogy tud befejezni. És ezek az igehirdetők pont olyanok, mint a repülőgép, ami nem tud leszállni, mindig át kell startolni a kifutó pályán. Mert mindig eszébe jut még valami, és akkor mindig még csap egy kört. És a gyülekezet tagjai már érzik, hogy ez nem is az Úrtól van, meg menni kéne már haza, meg jószág is éhes, és akkor tengeri malac is reggel kapott utoljára. Értitek? Tehát amikor érzik, hogy ez az adalékanyagos prédikáció, hogy kenyérnek tűnik, meg úgy is néz ki, mert csak az igéből van, meg csak van benne Mezopotámia is, meg Betlehem is, meg van itt valami, de úgy igazából úgy nem elégít meg. Igaz, hogy nem jó, de sok. Tehát azért lehet ezzel kapcsolatban hallgatni. Én is hallottam már ilyen prédikációt, ami kelleténél hosszabb volt a megszokottnál, és hát furcsán éreztem már a végén magamat, de a tisztelet megakadályozott, hogy esetleg szóljak. Hát most ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy én csúcskategóriás igehirdető vagyok, most olyan típusokról beszélek, hogy én nem szeretnék ilyen lenni. Tehát értsétek úgy is, hogy én sem szeretnék ilyen lenni. A másik a sületlen kenyér. Evett már valaki sületlen kenyeret? Fú, az anyongány. Látszólag egy kicsikét, hogy meg van pirulva a belső ilyen nyúlós, ragacsos, akkor belearapsz, akkor hozzáragod a fogadhoz, két hétig járhatsz blendákmethez, hogy valamit rendbe rakja a fogsorodat. Na, ez a sületlen prédikáció, ez az összedobott prédikáció. Amikor nem készül el. Az igehirdető, aki ilyen prédikációt szokott tartani, az nagyon sokszor egy igehirdetésre alig készül. Egy pár órát készül. Összedobálja az alapanyagot, összekeveri, meg se várja, hogy megkeljen, bevágja a kemencébe, picit megimádkozzuk, gyerünk fel a szószékre. Na, ilyen a sületlen prédikáció, amikor nincs tápértéke. Kenyérnek tűnik ez is, van egy kis színe is neki, de igazából ehetetlen, emészhetetlen. Csak az emberek megfájdult tőle a gyomra. És sajnos sok gyülekezet emiatt ürült ki, hogy az igehirdető fogta a vasárnapi előírt szent evangéliumot a kalendáriumból, és akkor azt egy kicsit megmixelte valamivel, ebéd után, vagy ebéd előtt, és akkor gyerünk a szószékre. És akkor ezt kapják. És van 15-20 perces prédikáció, amiben megy a nagy mantrázás, és semmilyen élvezeti értéke nincsen. Na, ez a sületlen prédikáció, ami nincs elkészítve. Lehet, hogy jó prédikáció lenne, mert lehet, hogy az alapanyagok jók. Lehet, hogy még az üzenet is talán Istentől van. De nem ült fölötte. A próféta ajándék kapcsán pont beszéltem erről, hogy az igehirdetésnek is ezért lesz majd köze a prófétai dolgokhoz sok esetben, mert a igehirdető kap egy üzenetet. És azt emészti magában, forgatja magában, ül fölötte, mint hogy a Szentlélek életre kelt a földet, kotlik fölötte, hogy megszülessen benne a prédikáció. Én is tavaly beszéltem Illés kapcsán, nekem az egy koraszülött prédikáció volt, hogy hamarabb beszéltem róla, de más üzenet nem volt bennem. Vannak ilyen prédikációk is, és ez nem azt jelenti, hogy egy jó igehirdetőnél is nem fordulhatnak elő rossz napok, mert előfordulhatnak. De amikor ilyen szívvel készül hozzá, hogy jó, hát már vasárnap délelőtt készülök valamit, vagy szombat este még lefekvés előtt a képfilm között valamit összeboronálok, és akkor majd vasárnap prédikálok róla. És a gyülekezeti tagok ehhez hozzászoknak, az is egy tragédia. De a gyülekezetek emiatt ki fognak ürülni. Elhagyják az emberek a gyülekezetet, mert nem kapnak táplálékot, nem kapnak a valós problémáikra, valós Istentől jövő választ, hanem tömik őket ezzel a sületlen, kelesztetlen kenyérrel. És ezt kapják hétről hétre. És azért mondtam, hogy jó esetben ez nem egyik napról a másikra zajlik, mert egy normális hívő ember azért otthon olvassa az igét, imádkozik, könyörög az Úrhoz, táplálkozik szellemi módon. De mit mond Pál apostol, mi által tartatunk meg? Az igehirdetés bolondsága által. Erre a mennyei mannára szükség van. Szükség van az otthoni kenyérre is. De a gyülekezeti mannára, amit csak Betlehemben kaphatsz meg, az nincs Moab földjén, az nincs kint a világban, az nincs meg az online térben, az itt van a gyülekezetben. Amikor szemében nézhetsz az igehirdetőnek, amikor valaki az arra tudsz menni imádkozni, hogy problémád van, ezt csak ott itt kapod meg Betlehemben. Otthon nem fogod. Az is fontos, mert alap, de az igehirdetés bolondsága által a mennyei kenyeret, a mennyei mannát itt fogod megkapni. Az angyalok kenyerével csak a gyülekezetben tudsz táplálkozni. A következő ilyen a penészes kenyér. Láttatok már penészes kenyeret? Hú, mostanában azért sok van, főleg ezek a bezacskózott kenyerek, 2-3 nap, finito. Na, eddig tart. Na, ezek a penészes prédikációk általában olyan prédikáció, amelynek nincs aktualitása. Amikor az igehirdető olyan dolgokról beszél a szószéken, ami köszönő viszonyban sincs a gyülekezetnek az élethelyzetével, a kor és a társadalmi viszonyokkal, magyarul életszerűtlen. Na, ezek a penészes kenyerek. Hogy valamikor lehet, hogy régen prédikált róla, Sufni tuningolt egy régi prédikációt, és akkor most vegyük elő, és akkor erről kezd el beszélni, és az embereket ezzel a penész és kenyérrel elkezdik etetni. És akkor lehet beszélni itt, hogy a Szent Sátornak a különböző oszlopain a négy szeg mit jelent, de azzal nem fog segítséget kapni, hogy a gyermekeit hogyan nevelje, hogyha rossz útra tért, nem fog segítséget kapni, hogy egy munkahelyi krízist hogyan kezeljen, nem fog segítséget kapni abban, hogy hogyan válasszon férjet vagy feleséget, mert ezeket a dolgokat előszedik. És akkor ilyen penészes kenyérrel táplálják Istennek a népét. Ez még rosszabb, mint az előző prédikáció, amely sületlen volt, mert az még, azt mondom, még, ott még abból lehet, hogy még valami úgy ki is jön, meg le is hullik. De abból is a sületlen kenyérből mi hiányzott? A tűz. Nem volt megsülve. Nem volt ott a lelkesedés, nem volt a buzgóság, hanem a rutin, a megszokás, legyünk már túl rajta, és kész. És sokan ezt nevezik lelkipásztori szolgálatnak, hogy hetente 2-10-20 percet prédikálnak. És a nyáj magára van hagyatva. Nincs eső a gyülekezetben, nincs táplálék a gyülekezetben, és a lelkipásztori gyűléseken, meg konferenciákon ezek sírnak a legjobban, hogy már megint 20-an elmentek a gyülekezetből, meg kiszakadtak, mert elmentek. És mikor tápláltad őket isteni kenyérrel? Mikor tápláltad őket Istentől jövő üzenettel? Ezt kell megvizsgálni. Nem azon sírni meg rín, hogy megint elmentek 4-5-en. Mit tettél az életükben? Spurgeonről jegyezték fel, hogy mikor elment temetni bármelyik gyülekezeti tagot. Az volt az első kérdése, még ha halálos ágyan is volt. Mindent megtettem ezért az emberért. Egy több ezer fős gyülekezetről beszélünk, és ő volt a lelkipásztor. Mindent megtettem a lelki üdvéért. Mindent megtettem a gyógyulásáért. Mindent megtettem azért, hogy megmaradjon a keskeny úton. Minden egyes haldoklónál és minden egyes temetésnél feltette magának ezt a kérdést. Mert pásztori szíve volt, és tudta, hogy el kell számolni Isten előtt. És akármivel nem etethetem Isten népét, ha megbízott azzal, hogy feltesz a szószékre. Nem állhatok oda készületlenül, nem állhatok oda rutinból, megszokásból, nem állhatok oda 5 perces készüléssel, nem villoghatok a 9 teológiai doktori diplomámmal, ami semmit nem ér amúgy. Nem hiszek abban a teológiában, ami az embereket nem tudja megváltoztatni. Nem hiszek abban a teológiában, amely csak egy üres filozófiai locsogás és fecsegés. Ami legfeljebb megmondja, hogy hány kilométerre van Betlehem Moábtól, de ugyanek milyen következményei lehetnek, arról nem beszél. Ebben a teológiában nem hiszek. Én abban a teológiában hiszek, ami az emberek életét megváltoztatja, ami közelebb viszi őket a Szentírás kijelentéseihez, ami közelebb viszi őket Jézus Krisztushoz. Én ebben a teológiában hiszek, és az Úr tartson meg abban engem is, és mindazokat, akik esetleg ezen a vonalon vannak. Aztán van még egy a száraz kenyér. Hát ez általában az a típusú kenyér, ami elvileg már kész van, valamikor jó is volt, de száraz lett, ehetetlenné vált. Ezek általában azok a prédikációk, amik a fülnek ugyan kellemes prédikációk, mert megtartottuk őket, jól kiszárítottuk, és az emberek ezt szeretik hallgatni. Ez jó kis megszokott, jó kis száraz kenyér. Igaz, hogy rágni kell, meg minden, de azért ne beszéljünk már itten pokolról, meg halálról, meg elmúlásról, meg ilyen nagy elvárásokról, hogy szolgálni kell az Urat, meg imádkozni, igét olvasni, meg ilyenek. Nem, jó ez a kis száraz kenyér. A pásztor ezt, vagy az ígérető hetente feltálalja, elnyom magunk rajta egy hétig, hátsén beszélgetünk róla, úgy kibírjuk valahogy. Nézzétek meg, a Ószövetségi Szentélyben, a Szent Sátorban, a Szentély részén mi volt oda? Mi volt a belső részében? 3 nagyon fontos dolog volt. Az egyik volt a szent kenyerek asztala, rajta a 12 kenyérrel. Ott volt az arany füstölő oltár, és ott volt a menorah, a szent gyertyatartó. És ezek a kenyerek ott voltak egy hétig, és ezek úgy voltak elkészítve, hogy a 7. nap, amikor lecserélték őket sábbaton, a papok ezt elfogyasztották. Ezek olyan kenyerek voltak, amik még egy hét után is ehetőek és élvezhetőek voltak. Na, ilyennek kellene egy biblikus prédikációnak is. Hogy nem szárad meg egy hét alatt, nem penészedik meg. Az ige hirdető nem 5 perc alatt löki össze, hanem egy hétig kitart. És az ige hirdető is egy hétig ül a szombati üzenet fölött, ha kell. Valamikor lehet, hogy tényleg hamarabb elkészül egy prédikáció. Én is elég sokat szoktam készülni. Nyilván sok mindentől függ. Másabb a lehetősége egy főállású ige hirdetőnek. Másabb a lehetősége egy munka mellett lévőnek, másabb, ahol esetleg a családi dolgok, vannak esetleg a háttérben negatív dolgok, teljesen más és más. Isten csak azt kéri az ő ige hirdetőitől, hogy amennyi időd és energiád van, azt fektesd bele az ige hirdetésbe. Ha Isten erre hívott el, ha ez az ajándékod, akármilyen területe a igei szolgálatnak, akkor fektess ebbe erőt és energiát. Mert ez gyümölcsöző lesz. Meg fogja elégíteni a gyülekezeti testvéreket és a gyülekezeti tagokat. És az utolsó gondolat a nincs ehető kenyér kapcsán, az ellenségnek a pusztítása. Ez is szintén egy tragikus dolog, amikor látszólag minden adott egy gyülekezetben, hogy jó igehirdetés legyen, jó dicsőítés legyen, jó lelki közösség legyen, de valamiért a gyülekezetben megengedik, hogy az ellenség pusztítson. Amikor megengedik például, hogy a gyülekezeti tagok, nyilván szabad akaratukban, most nem itt a antikrisztusi rendszerre gondolok, hogy mindenkinek minden percéről be kell számolni, hanem megengedik, hogy az ellenség elbíja a élelmet a szívükből. Nézzétek meg Jézus, amikor beszél a magvető példázatáról, mi volt egyik probléma, hogy jöttek a madarak és kikakották a magot. Jó föld volt, a földen nem lett volna probléma, de jöttek a madarak és elvitték a magot. És amikor egy gyülekezetben is megvan minden, adott egy jó prédikáció, vagy bármilyen ilyen dolog, akkor általában az ellenség mindig azon mesterkedik, hogy ezt ellopja tőled, megfosszom, kiraboljon téged. És ezek a kevert keresztények szoktak azok lenni, akik meghallgatják a gyülekezeti igehirdetést, és utána meghallgatnak még másik 8-10 prédikációt. És akkor itt ezt hallják, ott azt hallják, ott amazt hallják, és mire észreveszik a valódi táplálék, amit tényleg Istentől kaptak, azon a vasárnap, hétfőn már semmi nincs belőle. Mert XY testvér azt mondta ott New Jersey-be, akkor ott a Fülöp-szigeteken valaki felmászott a fára, és most erről prédikált. Kilopja az ellenség a magot, kilopja az életet a szívedből. Ne engedjétek meg, hogy az ellenség garázdálkodjon egy gyülekezetbe. És a vezetőknek is az a felelősség, hogy ha ilyet látnak, figyelmeztessék Isten népét, intsék Isten népét. Ha probléma van, baj van, az a vezetőség, amelyik nem képes ezt megoldani, az a presbitérium, aki nem képes ezt megoldani, az alkalmatlan a szolgálatra. Ők azért vannak elhívva, hogy őrizzék a nyájat, vigyázzanak a nyájra. Mint mond Pál apostol az efézusi éveknek, még közöttetek is lesz, aki jön és pusztítani fogja a nyájat. Még a gyülekezeten belül is van probléma, nem kell kívülről jönni sokszor. Sokszor a belső ellenzék megvan a gyülekezetben. De Isten népe körében nem kellene, hogy így legyen. És ekkor következik be az, amikor ezek a dolgok bekövetkeznek, amikor már nincs eső, nincs kenyér a gyülekezetben, az a vég, hogy Isten eltöri a kenyérbottyát. Tudjátok, hogy mit jelentett ez a kifejezés, hogy eltöri Isten a kenyérbottyát? Ez azt jelentette, hogy az ókori Izraelben úgy készítették a kenyereket, köbön sütötték, aminek középén volt egy lyuk. És a kenyerek úgy sültek ki, vagy ezek a lapos tészták, vagy a kenyértészták, hogy a közepén egy lyuk volt, és ők ezek így kisültek, akkor ez egy botra felfűzték őket, ilyen kis karikába. Az egyes ilyen kenyereket. És amikor eltölt a kenyérnek a botja, ez azt jelentette, hogy a kenyeret nem lehetett megőrizni. Nem lehetett felfűzni a kenyeret, nem lehetett kenyeret készíteni, mert nem volt hova tenni a kenyeret. Na ezt jelentett a kenyér botjának az eltörése, hogy Isten nem adott kenyeret. Hogy nem lehetett elkészíteni kenyeret, és nem lehetett felfűzni őket erre a kenyérnek a botjára. És amikor egy gyülekezet ebbe a helyzetbe kerül, és ebbe az állapotba kerül, hogy nincs eső, eltörik a kenyér botja, akkor Elimélek és családja el fog menni. És az emberek elkezdenek elmenni. És jobb esetben, idézőjelbe, elmennek egy másik közösségbe és gyülekezetbe, mert Isten emberei. De ha megsértődnek, és berágnak nagyon sok mindenen, akkor mi következik? Elmennek ki és vissza a világba. Jaj, de elment az idő. És még a felénél járok. Na jó, meglátjuk. Milyen következményei vannak? Egy picikét cippeljük a végét. Egy kicsikét ilyen instant kenyér lesz a vége. De majd otthon hígítjátok. Tehát otthon majd fel kell egy kicsit hígítani. Az első ilyen probléma, hogy a gyülekezet kezd kiürülni. Ahogy mondtam, ez az első és aktuális jele egy gyülekezetben az élettelenségnek a kiürült pacsorok, hogy az emberek elkezdenek elmenni. És sok ilyen szorványgyülekezetbe jártam, ahol azért szűntek meg 5-10 fős közösségek, mert az emberek nem csak hogy kihaltak, hanem azért mentek el, mert azt mondták, hogy miért jel ki ebbe a gyülekezetbe, amikor egy hónapban csak egyszer jön a lelki pásztor. Semmilyen ige hirdető nincs a közösségbe. Havonta egyszer-kétszer mentek hozzájuk, akik az igét vitték. És kiürültek a gyülekezetek. Elmentek az emberek, mert nem kaptak táplálékot. Ez az első és intő figyelmeztető, amikor a gyülekezet kezd kiürülni. A második ilyen dolog, hogy értéktelen dolgokat kezd el lenni. 2 Királyok 6:25, ne botránkozzon meg senki. Igen nagy éhénység támad Samáriában, mert addig tartották ostrom alatt a várost, míg egy szamárfej 80 ezüstbe és egy véka galamganéi 5 ezüstbe került. Amikor már nincs kenyér, amikor éhénység van, akkor minden jól jön. Egy szamárfej, nem tudom, ki látott már a szamárfejet, levágva. Hentes vagyok, hasonlót láttam, azt ugyan még nem, de a marha is körülbelül hasonló. Az dugig van csonttal, és valamennyi kis bőr van rajta. Hús minimális. És ez gyakorlatilag 3 havi fizetésbe került. Egy ilyen bőrös, csontos szamárfej. 3 havi fizetés volt. Samáriában az ostrom idején. És azt olvashatjuk, hogy egy vék a galamganai 5 ezüstbe került. 5 napi bér. Majdnem egy heti munka volt az, hogy valaki egy kis galambürülékhez jusson Samáriában. Na ilyen az a keresztény, aki elhagyja Betlehemet és az úrházát, elkezdi enni ezeket a szemeteket, és elkezdi magát megtömni mindenféle személy dologgal. Elkezdi a világi dolgokat habzsolni, elkezdi a világi táplálékot magába tömni, és ülálkozik azon, hogy Moab földjén a végén mindent el fog veszíteni, mert nem fog jutni élő kenyérhez. A következő szellemi kannibál leszel. Amikor a gyülekezetben nincs kenyér, akkor bekövetkezik a szellemi kannibalizmus. Szintén ebben a történetben olvashatjuk a 2 király 6.28-ban, majd megkérdezte tőle a király, mi bajod van? Erre ő így válaszolt. Egy asszony azt mondta nekem, add ide a fiadat, együk meg ma őt, holnap pedig az én fiamat esszük meg. Elkezdődik a kannibalizmus Isten népe körében, és Pál apostol mit mond a Galata 5.15-ben? Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek. Amikor nincs táplálék a gyülekezetben, amikor az emberek nem Istennel vannak elfoglalva, kivel lesznek elfoglalva? Egymással. Elkezdik egymást fúrni, faragni, marni. Ennek miért ez az ajándéka, annak miért az, ennek miért van egy szabával több lakás, ennek miért van 5 kerekű autó, nekem csak 3 kerekű van. Tehát mindig elkezdik az emberek egymást szekálni, piszkálni. És Pál apostol azt mondja, itt a testi természetről beszél, pontosan ezért, ma a szelleme nincs táplálva, a szelleme konfliktusba kerül a testi életével. Elnézést, ez megindult. Akkor az emberek megtalálják egymásba azokat a legkisebb hibákat is, és egymást elkezdik piszkálni, marni és falni. És egyik nap ezt a testvér kezdik ki, másik nap azt a testvér kezdik ki. Szóba kerül, kinek hol tanul a gyermeke, mit csinál, kivel jár együtt, vagy kivel fog összeházasodni. Minden probléma lesz a gyülekezetben. Miért? Mert nincs szellemi táplálék, és az emberek egymást elkezdik falni, marni a gyülekezetben. Ezt nem szabad megengedni. Nem egymást kell ennünk, hanem az élet kenyerét kell ennünk. Vigyázzunk oda, amikor a szívünk feltámad a másik testvér ellen, amikor már mindenbe belekötünk az ő életébe, amikor mindenbe csak a hibát és a rosszat látjuk. Intőjel legyen, hogy milyen a szívünk. Mivel van megtelve a szívünk? Keserűséggel, irítséggel, fennhéjázással. Rengeteg ilyen dologról beszél a Biblia. Aztán a következmény rossz döntések születnek. Ábrahám is, mikor éhínség volt, hova ment? Egyiptomba. Mi lett a következmény? Az arab-izraeli háború. Láthatjátok, hogy mi történik. Éhínség volt, rossz döntés. És amikor Elimélek is ebben a helyzetben nagyon-nagyon-nagyon rossz döntést hozott. Elveszítette Naomi a férjét, elveszítette a 2 gyermekét. Az éhínség idején mit csináltak? Rossz döntést. De ott van például József. József mit csinált az éhínség idején? Felemelkedett. Isten felmagasztalta őt. Hol? Az éhínség idején. Miért? Mert ott volt, ahol Isten állította. Izsák miért tudott 100 annyit vetni? Mert ott maradt, ahol az éhínség volt. Miért? Mert Isten megáldotta azon a földön. Isten meg tud téged áldani azon a helyen, ahova adott, még ha vannak ilyen átmeneti éhínségek. Mert egy gyülekezetben is lehetnek krízisek és nehézségek, amikor ne adj Isten, eltűnik egy-két igehirdető bármilyen ok miatt, és esetleg 1-2 hónapig a gyülekezetben nem úgy megy az igehirdetés, ahogy lenni kell. Lesznek ilyen, meg lehetnek ilyen helyzetek. De ez nem lehet ok arra, hogy elmész a gyülekezetből. Vagy itt hagyod Isten népét. Vagy már fél lábban Moab földjén van, és az utad már odafele visz, mikor mész haza. És első, hogy bekapcsolod a tévét, az internetet, és Moabban foglalkozod, meg a gyermekeidet odaadod, hogy majd Moab szórakoztassa. És akkor meg lehet látni, hogy Moab mit fog követelni a gyermekeitől, vagy a gyermekeinktől. Jó, emberek a világgal töltik be a szükségéket, erről most beszéltem, és a gyülekezetek szépen eltűnnek és elsorvadnak. És akkor röviden az ábra, amiről beszéltem. Csak nagyon röviden. Nagy-Britanniában 10 000 templomot zártak be 1960 óta. Franciaországban az elmúlt években több mint 2800 templomot romboltak le. Dániában 2015-ben 200 templomot zártak be. Németországban 500 templom üresedett meg, Hollandiában pedig 1700. Itt tart most Nyugat-Európa, és kezd kiürülni. A keresztény templomok kezdenek. És itt egy kis statisztika, nem a legfrissebb, mert a következő alkalommal fogok készülni a szekularizáció miatt egy pontosabb térképpel. 1910-ben a kereszténységnek a döntő többségét, és itt elsősorban újjászületett keresztényekről beszélünk, 66,3%-át adta Európa, 27%-át Amerika. 2010-ben Európában már csak alig 25% az újjászületett keresztényeknek az aránya. 100 év. Kiürültek a templomok, az újjászületett keresztények szám radikálisan esik, és meg lehet nézni, hogy ez milyen hatással van a társadalomra. Ahogy mondtam, az Úr megsegít a következő alkalommal erről, majd kicsikét részletesebben szeretnék beszélni. És végül pedig egy kis bátorítás, mert a történet nem ér itt véget, hogy minden rossz, meg minden negatív, meg semmi nem jó, hanem ez a történet evangéliummal záródik. Naomi meghallja a hírt, a legnagyobb nyomorúság, a legnagyobb probléma közepette. Minden nap 3 sírkövet látott maga előtt, de meghallja az örömhírt. Betlehemben van kenyér. Isten meglátogatta népét. Végre Krisztusról szóló prédikáció van a gyülekezetbe. Végre erővel és hatalommal szólnak a szószéken. Végre a megfeszített Krisztus prédikálják a szószéken, és nem csak ki van ide írva, hanem valóban azt prédikálják. Az emberek meggyógyulnak a gyülekezetben. Az emberek helyreállnak a gyülekezetben. A kapcsolatok rendeződnek a gyülekezetben. Isten táplálja az a népét. Gyerünk vissza Betlehembe. Naomi meghallja az örömhírt. Nem marad benne ebbe a csüggedés mocsonába. Megtehette volna? Megtehette volna. Igaz, hogy nagyon szomorú szívű asszony lett. Első rész végén olvasok, hogy mondjál is, hogy Márának hívjatok engemet, mert keserűvé vált az életem. Nem gyönyörűség vagyok már. Tiszta keserű az életem. De meghallja, hogy Isten meglátogatja a népét. És van kenyér, van táplálék Isten házában. Gyerünk vissza Betlehembe. Az ő szíve még visszaúszta. Jön a tékozló asszony. Jönnek a tékozló fiak. És jönnek vissza a gyülekezetbe. Várjuk ezt. Higgyétek el, sok keresztény van kint Moáb földjén, sok keresztény van a moslékos májunál, de jönni akarnak vissza. És beszéltem korábban már erről a tékozó fiú történetéről, hogy várjuk őket. És amikor Dávid is mit mond a Zsoltárban? Azt olvashatjuk. Zsoltárok 122.1. Örvendezem, amikor azt mondják nekem, menjünk el a gyülibe, menjünk el az úrházába. Naomi is így állt hozzá. Te örülsz, mikor el lehet jönni a gyülekezetbe? Vártátok majd, végre együtt lehessünk. Igaz, hogy vártátok? Dáviddal együtt el tudtuk mondani. És Naomi is így jött. Végre visszamehetek arra a helyre. És nézzétek meg, a Naomi visszament. Ott volt az öröksége, ott volt a háza. Megismerték az emberek, szeretettel fogadták. Visszafogadták őt, nem utasították el. Nem olyanak volt, mint a nagyfő, hogy na, visszajött már az asszony, hozta a pereputyot a hátára, az egy moábita asszony, na, jól nézzük már ki, megint mindenféle bejön a gyülekezetbe. Nem, örömmel fogadták. És azt is lehet látni, hogy Isten elkezdte adni a késői esőt. Aratás volt, és ha volt aratás ebben az időben, ez, ahogy mondtam, ez a Sávút időszak, a hetek ünnepe, akkor volt eső, elkezdte Isten adni a késői esőt. És akkor az emberek ezt megérzik, ezt a jó víz, hogy jön Isten beszéde a szószékre, amikor munkálkodnak Istennek az emberei a gyülekezetben, akkor az emberek vágyni fognak, de csak akkor, ha megfeszített Krisztus prédikájuk, ha szent szellemmel és tűzzel betelt emberek szolgálnak a gyülekezetben. Erre van szüksége Isten népének, nem pedig olyanokra, akik ott hagyják a gyülekezetet, amikor a legkisebb nehézség és a legkisebb probléma van. Lehet, hogy a Siralom völgyén fogsz most keresztül menni, vagy a Siralom völgyébe vagy benne, de nem maradj ott. Sok hívő, amikor nehézségbe kerül, mit csinál? Megáll, beleragad. Jaj, miért történt? Miért engedte meg az Úr? Hogy kerültem ide? Nem azt mondja a Biblia, hogy állj meg a Siralom völgyében, hanem átalmenvén a Siralom völgyén áldások forrása lesz. Át kell menned a nehézségen, nem benne maradni, akkor nem fogsz kijönni. Naomi is átment a Siralom völgyén, és az áldások forrása lett. Ő lett a nagymamája Dávid királynak. A nagymamája lett, grandmother. Nagymama lett. És a kis unokáját ott dédelgette, ölelgette, akiből a legnagyobb király lesz Izraelben. És az egyik olyan nagy király volt, akinek a nevét soha senki másnak nem adták. Izraelben rengeteg olyan név van a Bibliában, amit nagyon sokszor elhangzik. Dávid neve csak egyedül szerepel. Dávid akkora volt a tekintélye és a szellemisége, hogy senki másnak nem adták ezt a nevet. És ami szintén fontos, hogy Rút ragaszkodik hozzá. Viszi magával Rútot. És hidd el, amikor a világban is látják, hogy egy ember megtér, visszatér az Úrhoz. Látják, hogy Isten hogyan változtatja meg az életét. Utána fognak menni. Hogyha neki ez sikerült, akkor nekem is. Ha ezt a problémát meg tudta oldani, akkor én is meg tudom oldani. Engedjük, hogy csimpaszkodjanak belénk az emberek. Ahogy a végidőkkel kapcsolatban mondtam, hogy majd 10 zsidó, 10 idegen fog megragadni egy zsidót. Hagyj menjünk veletek, mert tudjuk, hogy köztetek van az Úr. Vágytok erre? Hogy olyan életünk legyen, hogy az emberek belénk csimpaszkodjanak? Húzzuk öt magunk után a lépcsőn, hogy legyen kicsi ez a hely. Ez, aki a kenyérházában, így gondolkoznak az emberek. És volt Naominak hely, Rútnak is volt. És aki jóra fordított mindent, az Boáz volt. Boáz, ami megváltónk. Ő volt a Goel Hadam. Ő volt a vérrokon megváltó, aki Naominak helyrehozta az életét. Rútnak helyrehozta az életét. Nút visszakerült. És ahogy mondtam, Boáz hol volt? Betlehemben. A mi Boázunk az mindig ott van. Mindig vissza lehet jönni Betlehembe, ha elmentél az Úrtól. Bátorítalak benneteket arra, hogy ha olyan életetek van, ami most már vagy kint van a gyülekezetből, vagy kifele kacsingat, gyertek vissza Betlehembe. És imádkozzatok, hogy a szószéken bárki is szolgál, az élő kenyeret szolgálja fel nektek. Táplálkozzatok ezzel az élő kenyérrel. Becsüljétek meg ezt az élő kenyeret. Jézus Krisztus az élő kenyér. Ő azért jött, hogy az életét adja értünk. Aki az ő testét eszi, az ő vérét issza, az írása, hogy mondja, örök élete van. Krisztussal kell táplálkoznod, Krisztussal kell kezdened a napot, Krisztussal kell befejezned, hogyha éjszaka elkérik a lelkedet, boldogan és hittel betelve, Szentlélekkel telve, kerülj az Úr jelenlétébe és a szín elé. Áldjon meg az Úr benneteket és bátorításul, csak még egy ige. Az Úr, ám de az Úr szemmel tartja az ő félőket, a kegyelmében bízókat, kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket. Ezek Isten drága igéi, ezek Isten ígéretei. Áldjon meg az Úr valamennyiünket. Amen.